Az apjánál dolgozom, mint technikai tanácsadó. Ez igazából egy ilyen joker kifejezés arra, hogy ha valamire szükség van, amihez kell tudupá, vagy egyéb ilyen szakértelem, akkor a professional services tagjait mondják be, tehát is mindenféle simple számú beállítástól elkezdve infrastruktúrális autókig, meg workshopokig utazunk szerte a világon, és kisebb-nagyobb ügyfelekkel dolgozunk. Az apjáról már hallottatok, utána próbál a foglalkozó, főképp mondom, házasokból összesek elég sokat hallottak mostanában. Igazából kezdeném is azzal, hogy ti hogyan fejlesztetek. Tehát milyen, szeretnék egy pár kérdést feltenni ezzel kapcsolatban, hogy milyen jellegű projekteken dolgozok mostanában, hogy ez szerint tudjak kiemelni egy-két részt az előadásból. Az előadásban mondtam, a folyamatos integrációról lesz szó, tehát szeretnék nem csak a fejlesztési folyamatokról kérdezni, hanem hogy például hányan vagytok egy csapatban, hogy milyen az ügyfél, a kliens kommunikáció mennyire sikeres, és hogy mi a tapasztalatok maga a fejlesztési folyamat, az számotokra milyen élmény, hogy minden rendben van, teljesen jó, hogy most dolgoztok, vagy vannak kisebb apró fennakadások. Tehát ki az, aki mondjuk önmagában egyedül dolgozik ügyfél projekteken? Oké. Ki az, aki 2-4 fős csoportokban dolgozik?
Ez egy cégben.
Ah, igen, mondjuk nyomd egy projekten. Ilyen szépen. És ennél nagyobb? Tehát igazából, ahogy nézem, a tipikus, ez így a kis közép csapat. Igazából ez nem egy ilyen olyan jelző, hogy most kicsi, akkor nem annyira jó, hogy ez miért nem annyira lényeg, hanem az igazából fő karakterisztikája a csapat mérettől függően a kommunikáció, hogy hogyan zajlik. Múltkor kérdezte az egyik kollégám tőlem, hogy így próbáljak arra beszélni, hogy hogyan kultúra a csapat, és mi az a határvonal, ahol így megváltozik a csapat struktúra. És igazából soha nem olvastam ennek utána, csak így megpróbáltam elgondolkodni rajta, és azt a számot találtam, hogy kb. 4 főnél van az, hogyha megszámolod, hogy egy embernek hány emberrel kell kommunikálni ahhoz, hogy mindenkivel kommunikáljon, az gyakorlatilag az 1-2-3 fő, az még viszonylag istenes, mert hogyha elkezded ezeket a pontokat, egy emberet az nyilván nem kommunikál senkivel, elég szomorú. 2 az egy vonalat össze lehet kötni, 3-at hoz már 3 vonal kell, most 4-et ahhoz már azért 6 vonal kell. Tehát azért szépen így elkezd skálázódni fölfele, és sokkal bonyolultabbá válik a kommunikáció. Szerintem 4 az a fő, ahol ez a kommunikáció már így kezdve vonal, és egyre több ember kell effektíve kommunikációs és egy projektmenedzseri feladatokra bevonni. És amiről ezen az előadáson szó lesz egy kicsit, az az, hogy mik azok az elemek, amik kiemelhetők ebből, és alkalmazhatók egy kisebb csoportban is a munkafolyamatokra, hogy kizárhatóak legyenek az ismétlődik hibán. Ki az, aki nem használ verziókövetést a fejlesztés során, tehát nem használ hiteltest, ilyen CVS-t valamit. És akkor mit, hogyha nem használ, akkor mit használ, csak hogy elmented a fájlokat, és aztán fel a szerverre, vagy hogyan? Aha. És ez hogy működik? Tehát úgy értem, hogy teljesen jól működik, vagy van valami negatív tapasztalatod vele? A tökéletes fejlesztő, amit ebbe a kategóriába tartozunk, az úgy működik, felépíti a honlapot, utána átadja az ügyfélnek, az ügyfél azonnal kifizeti természetesen az előre kötvetlen adó részt, és mindenki boldog, amit meghal. Ugye? Tehát így miután mindenki így dolgozik, ezért nekem nincs semmi feladatom itt már. Sajnos nem mindenki ennyire tökéletes, sőt, általában ilyen nincsen. Egyrészt az emberek, amikor dolgoznak, nem végeznek mindig tökéletes munkát. Ez kivéve persze a Zsebi Ernő, de ő sajnos nincs itt most. Általában az történik, hogy valamennyi adott munka, főképp, hogyha sok a kommunikáció, sok az alegység, a komplexitás az már valahogy vonat következik abból, hogy mennyire bonyolult egy projekt, hogy mennyire sok bug lesz valamilyen szinten. Tehát, hogyha valamit frissen átadunk, nem teszteljük át, akkor elég valószínűleg tele lesz, hogy lesz benne egy-két hiba, és csak akkor kerül majd tesztelésre. Gondolom veletek sem volt sose olyan, hogy egy átadás után még egy hétig fixálni kellett az átadott rendszert, nyilván bérmentve, mert hogy az ügyfél elvárja, hogy egy jó rendszert adjunk át neki, és ez nyilván nem egy kellemes élmény sem a családnak sem, annak, akinek ezt ingyen meg kell csinálni, és persze az ügyfél fejlesztő viszont is egy kicsit lerombolja. A későbbiak, ugye egy honlap megépítése, az nem egy olyan feladat, gondolom ezt mindannyian tapasztaltatok, hogy sajnos vagy szerencsére most már egy honlap, az nem csak egy honlap. Az aktívan használva lesz az ügyfélnek, sajnos véleménye van, és meg akarja majd változtatni ezt meg azt, ahogy az ember elkezdi használni, rájön, hogy ezek komponensek nem úgy működnek, ahogy ezt egy tervezés során előtötte. És ezért aztán majd változtatni kell, update-elni az egész szoftver. Hogyha nincsen egy ilyen folyamat, egy ilyen előre meghatározott folyamat az egész építés mögött, az egész telepítés mögött, akkor minden egyes update az nagyon fájdalmas lesz, mert minden egyes update-kor neked le kell ülni, és akkor kitalálni, hogy úristen, most akkor mit is csináltam? Múltkor még egy 3-4 hónap, én azt hiszem, ez a varaság, hogy tegnap csináltam, hogy 3 hónapja, főképp egy hónapot olyan kell feltelepíteni, dupán, ugye rengeteg konfiguráció, maintenance módba kell állítani, ez kinek van ehhez kedve. Tehát a végeredmény az, hogy az ember valamihez hozzányúl, valami más eltűnik, és rengeteg idő elmegy olyasmire, ami nem effektíve termel valamit, nem az hozzá, hogy feature-öket nem beszélsz az ügyféllel, hanem csak javítasz. A meglévő munkát javítasz, és a végeredmény az, hogy romlik az ügyfél a kliens kapcsolat. Most mi az a komponens, ami az összes projektben közös, tehát projektmérettől függetlenül, attól függetlenül, hogy most ez Waterfall vagy Agile, az egyetlen közös dolog, legalábbis szerintem, az, hogy van egy telepítés, van egy projekt, egy termék, egy honlap, amit megcsinálsz, és azt odarakod és feltelepíted. És ezt angolul el is próbáltam valami szép magyar szót találni, de nem sikerült, talán nemtek igen. Ez a build, vagy deploy, de inkább build. Tehát ez maga az a folyamat, illetve a végeredmény, aminek a során megfogod azt a cuccot, amit megépítettél, és felépíted a cél környezetben. Tehát például, hogyha követjük ezt a megírom a kódot, odaadom az ügyfélnek és feltelepítem a szerverére, maga ez a feltelepítés és odaadás, maga ez a build. Pontosabban a buildnek a folyamata, és akkor, amikor felépíted, akkor az maga a felépítmény. És ez az a folyamat, ami erőforrás igényes. És hogyha nincsen rendesen ledokumentálva, akkor ez a folyamat, amit újra és újra ki kell találni, újra és újra rá kell jönni, hogy hogyan is csináltuk, és hogyha emberek csinálják, már pedig eléggé embereknek néztek ki nekem, akkor valamikor, valahol egy hiba fog belecsúszni a számításokba. Tehát amire érdemes koncentrálni, és amire szeretnék koncentrálni ebben az előadásban, az, hogy ezt a build-et hogyan lehet úgy automatizálni, hogy ne legyen probléma egyszer, ne legyen probléma az update-ek során is, és miután már nem probléma, miután már nem kerül 3-4 órába vagy egy egész napba, hogy feltelepítsed a rendszert, ezért olyan dolgokon is lehet kezdeni töprengeni, mint tudom, hogy hetente csinálni egy build-et. Nem naponta mondjuk, hogy hetente, két hetente, havonta egy build-et, ami alapján lehet például egy ügyféllel, egy fejlesztői csapattal szinkronizálni és megbeszélni velük, hogy is halad a projekt, sokkal jobban be lehet vonni, és elérhetünk az úgynevezett agilis fejlesztési folyamat felé. Viszont ennek azért vannak előfeltételei, hogyha a verziókövetést használunk például, akkor ezzel kapunk egy olyan központi projekttárolót, ahonnét ahonnét relatíve könnyen egy másik eszközzel le lehet hívni, akár a verziókövető eszközzel, hiteleskén le lehet klónozni magát a projektet. De vannak egyéb szoftverek is, amik meglévő verziókövető rendszerekbe be tudnak csatlakozni, és ki tudják szedni belőle a kódot, tehát nem neked kell ezt effektíve megcsinálni. Arról nem is beszélve, hogy egy verziókövető rendszer az manapság gyakorlatilag szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy nagyon jó history-val rendelkező, hogy tudjad, hogy mikor mit csináltál, hogy vissza lehessen lépni, hogyha valami nem tett tetszik. Ezek mind-mind egy kis technikai ugrást jelentenek, és nagyon sok embernek mély víz. Nekem is elég ijesztő volt, amikor például mikrát kellett állni a CV-sből. Sokáig nem is akartam, de amit az ember hozzászokik, utána már azt az előkészítést, amit jelenleg például a backup file-oknak az elkészítésére szentel, azt onnantól fogva el lehet felejteni. És olyan dolgokra lehet koncentrálni, ami jobbá teszik és hozzá tesznek a termékhez. Erre viszont a sondorító magyarul, szóval azt lehet mondani, aztán egy értéket teremtenek. Ráadásul a verziókövető rendszerekhez van rengeteg ingyenes külső alkalmazás. A GitHub-ot és a Bitbucket-et emelném ki, és verziókövetésként is a Git-et. Manapság már igazából ehhez talán legtöbbször segítséget. Ez gyakorlatilag a legmodernebb és legegyszerűbben használható verziókövető rendszer, amire érdemes szerintem ennek kell befektetni. De az egész build folyamat még mindig vele megőrben dolgos. Egy dolog, hogy megvan a projektünk, megvan a kód, az be van téve valami kis dobozba, ahol biztonságosan erre lehet hívni, bármelyik állapotát, de ezt még mindenkinek kell megcsinálni. Erre van egy szintén nyílforráskódú projekt, és egyébként amit ebben az előadásban elmondok, az mind ingyenes vagy nyílforráskódú projekt, tehát vannak nyilván fizetős szolgáltatásaik, de alapvetően össze lehet rakni egy folyamatos és volt a folyamatos integráció, hogy volt a szó?
Folyamatos egybe kerés.
Folyamatos egybe
kerés.
Ezt nem tudom használni. Ideális eszköz arra, hogy ezt az építő folyamatot átvegye, és az összes olyan manuális taskot, amit eddig kézzel kell megcsinálni, arra legyen egy erre optimalizált szoftver. És egyébként létezik hosted Jenkins, a Jenkins az egy Java-ban írt szoftver, de létezik például a CloudBees, amit mi előszeretettel használunk, egy olyan szolgáltatás, ahol Jenkins telepítést kapsz. Gyakorlatilag a kapásból nem egy végtelen nagy méretű, az ingyenes az egy kicsi, és összesen 300 taskot lehet futtatni, de az gyakorlatilag egy, ha egyedül fejlesztesz kis csoportban egy projekten, az gyakorlatilag egy hónapig bőven kifut, és ha nem, az a pár feladat megéri szerintem a fizetős upgrade-et. A lényeg az, hogy ezt magadnak is feltelepítheted igazából, de Jenkins rákeresel, amit csak akartam linket betenni az előadásba, mert bárki rákeres, megtalálja. De az egész nem ér igazából sokat, hogyha felmerülő problémákat nem nagyon lehet követni. Ez nem tartozik nagyon szigorúan a technikai feltételeihez. hagyományos integrációnak, ugyanakkor szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket a hibakezeléseket követni tudjuk, és ez valamilyen issue tracker, valamilyen projektmenedzsment alkalmazásnak a használata. Visszatérnék a GitHub-ra és a Bitbucket-re ezeknek a elméletileg csak Git hostoló szolgáltatásoknak van ilyen része is, tehát lehet különböző issue-kat követni, lehet az ügyfél számára ezeket kitenni és segíteni a kommunikációját. Tehát megvan már az a doboz, ahol a kódot tároljuk, van egy eszközünk arra, hogy a fennálló problémákat, feladatokat követni tudjuk, viszont még kell egy eszköz, van egy eszközünk arra, ami ezeket összehúzigálja és feltelepíti valahova. Ez a valahova ez még hiányzik. Kell nekünk egy tárhely, kell nekünk valami szerver, amivel könnyű integrálni. Gondolom, itt mindenki foglalkozott már valamilyen szinten hostinggal, vagy tárhelykezelés, tudja, hogy miről van szó, úgyhogy erre nem akarok kitérni. Csak a követelményeit akarom gyorsan elmondani, hogy mire kell odafigyelni, amikor tárhelyet választunk, vagy egy szolgáltatóval beszélünk, hogy mire, mégis mire van szükségünk ahhoz, hogy egy ilyen folyamatos integrációban ez a deploy része, amivel maga a cucc oda megyik, oda mászik a szerverre, ez működhessen. És ez igazából az, hogy automatizálható legyen. És biztonságos. Ez gyakorlatilag egyet jelent, hogy SSH hozzáférése legyen az embernek a szerverhez, hogy magát a fájlokat hol lehessen másolni. Nem utolsó sorban nem árt, hogyha az ember sárszkötteket is le tud futtatni, hiszen egy parancsoros trash például rengeteg mindent meg tud nekünk csinálni, de erről majd később beszélek. Három dolgot másolán az ember föl általában a szerverre, amikor deployol. Az egyik nyilván az a kódbázis, maga a projektnek a kódja, az adatbázis, illetve a statikus fájlok, tehát milyen JPG fájlok, PDF-ek, stb. Amit az ügyfél esetleg feltölt vagy nem, vagy azok, akik használják az oldalt. Ezeknek a mozgatására érdemes gondolni. A shell hozzáférés nyilvánvalóan ad nekünk már, vagy valószínűleg ad nekünk majd MySQL a parancsoros hozzáférést. A kód kicsekkoláshoz általában kell valami alkalmazás, itt például, és a fájlok mozgatásához rsync általában a javasolt. Tehát már megvan ez a folyamatunk, megvan a kód, megvan az eszköz, ami a kódot lehúzza, és belerakja majd a szerverre, és ez az eszköz le tudja futtatni azokat a beállító sászkötleket, a parancsot, amiket normálisan az ember használ. De még valami hiányzik az egészből, még az hiányzik, hogy rendben egy kódot ezt le lehet húzni, de mi van, hogyha rossz? Tehát tudom, tényleg hibázok, én néha szoktam, és ezt el kell kapni idővel. Úgyhogy tesztelni kell. Tesztelni kell még hozzá minden szinten. Tesztelni kell a saját gépeden, amikor fejlesztesz, tesztelni kell akkor, amikor egy ilyen build elkészül, hiszen nem akarod az ügyfélnek úgy odaadni, hogy hát tessék itt a projekt, nézd meg, hogy oda megy, egy gombra rákattint, amit valamiért én elfelejtettem megnézni, egy gombra rákattint, és már is nem működik az egész. Tehát tesztelni kell a projektnek majdnem minden fázisában. Többfajta tesztelésről van szó, erre nem akarok így nagyon-nagyon belemenni, vagyis hogy pontosan hogy és mit, hogyha ezekre a kurszolokra rákerestek, akkor nagyon jó leírások vannak, illetve lesznek majd erre specializált előadások, ha nem is tudom, mi lesznek azon. Persze, kezdem a dupán hétvégén is. A legalapvetőbb tesztelés, amit például egy fejlesztő a saját gépén végezni, az a unit tesztelés, akkor nagyon kis atomi kódrészleteket tud vizsgálni. Ezek azért fontosak, mert nagyon gyorsan lefuttatható. Gyakorlatilag például egy szintax ellenőrzés is nagyjából ebbe esne bele. Tehát mielőtt az egész kód még kikerül magára a szerverre, már le tudok futtatni megint csak Jenkinsben egy olyan taskot, ami leellenőrzi ezt a kódot, hogy ezeket az alapvető unit teszteken átmegy. Hogyha az ember belegondol a munka folyamatába, akkor az a nagy különbség, hogy melyik tesztet mikor lehet futtatni, hogy melyik munka folyamatot milyen gyakran végzem el. Hogyha van egy olyan tesztelés, amit nagyon gyorsan el tudok futtatni, akkor igazából érdemes sokszor. Hogyha például belegondolok abban, hogy egy szintax ellenőrzést mennyi időbe tudod lefutatni, tehát ez egy másodperc gyakorlatilag PHP bootsel, aztán utána a teljes kész. A legtöbb fejlesztői környezet nem is enged teszteket készítünk, akkor ezeket szintén nagyon korán ki lehet szűrni, hogy ezek kívánban ne csúszanak bele a végső rendszerbe. Hosszabb és bonyolultabb tesztelésről beszélhetünk például a funkcionális tesztek esetén, amik nem csak egy-egy apró komponens, hanem a komponensek egymással történő interakcióját vizsgálják és tesztelik. Tehát például, hogyha én be akarok jelentkezni egy jó felhasználói névvel és jó jelszóval, akkor bejutok-e. Ezzel gyakorlatilag az egész autentikációt tesztelem. Persze érdemes tesztelni a negatív útvonalat is, hogyha rossz felhasználó névvel és user jelszóval próbálok bejelentkezni, akkor nem jutok be. Tehát érdemes mindenkit utat. De a lényeg az, hogy a funkcionális teszt az több komponens összefüggő működését próbálja validálni és tesztelni. A úgy szóval itt a szintoteszt, ami úgy szintű funkcionális teszt, illetve a Selenium, ami inkább egy ilyen a felhasználó mit csinál direkt ott mint a honlapon típusú teszt. Ezek a tesztek sokkal több időt vesznek igénybe. Nem tudom, szimpla tesztet kihasznált már, akkor nagyjából tudjátok, hogy ez nem az a kenyai futó, nem annyira gyors, sőt inkább nagyon lassú. Ugye? Nem. Húszó. Igen. Tehát eléggé időigényes. Ezt lefüttetni minden egyes komitkor, minden egyes percben gyakorlatilag képtelenség, hiszen annyira sok időt vesz igénybe. Dolgoztam egy ügyfélnél, ahol maga a Selenium tesztek lefuttatása az egy olyan 5-10 órás meló. Annyira sok teszt, annyira sok követelmény, hogy egyszerűen kell rá az idő. Ez egy bonyolult projekt volt természetesen, de kellett rá az idő. Tehát, ha megint visszamegyünk ehhez a build processhez, hogy jön a kód, fogja az a építő dolog és kirakja a szerverre, ez nem egy olyan dolog, amit naponta le lehet futtatni. Jó, attól függ, hogy ez most mennyire hosszú, de tegyük fel, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, akkor nem lehet naponta lefuttatni, mert neked esetleg azon a szerveren kell valamit csinálni, nincs elég erőforrásod. Akkor ezt például le lehet futtatni egy hétvégén, heti bontásban, és akkor már érezhető, hogy a különböző skálák azok hogy építik föl magát a projektet. Nem lehet csak úgy egy elkezdett fejleszteni átadásból, kapásból átmenni arra, hogy hetente odaadom az ügyfélnek, mert az se jó. Észre szépen lassan át kell gondolni, hogy milyen tesztelési fázisokat tudok reálisan mikor elvégezni, és azt szerint átadni az ügyfélnek, legalábbis bevonni, hogy már azért egy bizonyos minőségbiztosítási szintet elér az általunk készített termék. És a harmadik foka a tesztelésnek, amit viszonylag ritkán, mert nagyon egyrészt drága, bonyolult, illetve tényleg sok időbe telik, de inkább az erőforrások miatt, ez maga a load tesztelés, ez pedig arra szolgál, hogy kitaláljuk, hogy az általunk épített honlap, a termék, ez ki fogja elbírni azt a sok idiótát, aki felhasználódnak mindezt. Ez nyilván még hosszabb időbe telik, és még több erőforrás fog igénybe venni, mint az előző kettő, hiszen azt próbáljuk szimulálni, hogy hogy néz ki, amikor jön a horda, és rákattint a mi honlapunkra. Tehát emögött potenciálisan az a veszély fennáll, hogy el fogjuk törni ezt a vasat, ami mögötte van, túl fogjuk terhelni, minden le fog állni, tehát hogyha például azon a masinán dolgozunk is, amint tesztelünk, akkor egyértelmű, hogy ez nem egy ideális végeredmény. Próbáltam valami slide-ot keresni, mert én viszonyosan véna vagyok az ilyen folyamatábrákban, hogy hogyan is néz ki egy ilyen folyamatos integráció, hogy egy kicsit vizuálisabb legyen a dolog. Ha az előbb beszéltünk erről, hogy van, mi vagyunk, mi fejlesztők, írunk valamit, azt betoljuk egy verziókövető rendszerbe. A Jenkins, a build server, az ezután létezik, és megfogja ezt a kódot, és bizonyos triggerek általunk meghatározott triggerekre azt mondja, hogy akkor én ezt most felépítem, és elkészítem a buildet, lefuttatom az összes általad meghatározott tesztet, ha azt mondod, hogy unit tesztet nem kell, csak funkcionális teszt, akkor azokat, akkor Selenium tesztet, és mindent neked elvégez, és elvégzi előtte azokat a feladatokat, amik ahhoz szükségesek, hogy beállítsuk a honlapot és éles legyen. Amihez előtte kellett ez a checklist, hogy éppen mit kell elvégezni, és a végeredményről kapunk egy értesítést. Tehát, hogy kitalálni tudjuk egyáltalán, hogy ha nem ment át teszteken, akkor melyik teszteken nem ment át, hogyha nem sikerült a deploy, akkor miért nem sikerült, és a többi, és a többi, és hogyha minden zöld, minden rendben van, akkor mehet át végre az emberekhez. És ebben a folyamatban gyakorlatilag egyetlen manuális lépés nem volt, egyetlen olyan lépés nem volt, amihez egy ember kellett, hogy legyomjon egy gombot. Úgy határozom meg, hogy ez az építés, ez a build, ez hetente jöjjön létre, akkor hetente magától ez le fog futni, nem kerül emberórába, annyi befektetési költsége van, hogy ezt meg kell építeni, és valamennyire meg kell építeni. Ennyi. Utána minden egyes projektre ugyanúgy működni fog. Na most, ugye az volt az előadás címe, hogy a folyamatos integráció és a Drupal-nal, hogy is működik ez Drupal-nal belül, hogy milyen modulok és eszközök vannak a Drupal ekoszisztémában, ami ebben segít minket. Az első és legalapvetőbb azok a különböző install és főképp az update hookok. Hogyha valamit módosítani akarunk az adatbázisban, hogyha valamit ki akarunk törölni és a többi, akkor az install és update hookok a modulokban azok az API-k, amin keresztül ezt meg tudjuk csinálni, és utána már csak az update magát az update-eket kell lefuttatni drasson keresztül. Features, ki az, aki használ features? Részvétem. Sajnos Drupal 7 alatt nem nagyon van más megoldás a konfiguráció menedzsmentre, viszont legalább nem annyira kellemes használni. Viszont létszükséglet. Tehát features, aki nem használja, annak nagyon tudom ajánlani. Features, illetve features tools egy nagyon jó kiegészítő modulja. Ezzel megoldható az, hogy a beállítások, hogy éppen milyen site settings-en működik a oldal, mi legyen a például sem teszem be jó példa. De a lényeg az, hogy milyen beállításokkal, milyen környezetben, hogy működjön az oldal, milyen nagyobb feature-ök legyenek bekapcsolva, ezt tudja szabályozni ez a modul. Különböző unit tesztek, itt a kulcs szavak, amire érdemes rákeresni, ez a PHP unit, illetve simple test, illetve drush. Aki nem használ drust, az nem csinálja jól. Gyakorlatilag az összes olyan gyakran ismétlődő feladatot, amire az ember oda megy, bekattintja a honlapon, hogy ezt és ezt a modult engedélyezni akarom, vagy előtte le kell tölteni ezt, nagyon gyorsan automatizálja és megoldja nekünk, és rengeteg olyan dolgot tudunk a drushon keresztül automatizálni, amihez előtte egy ember kellett, mert valamit a felhasználó interfészen be kellett kattintani. Tehát ez például a beállítások módosítása, hogyha például át akarjuk tenni az oldalt a karbantartó módra, vagy le akarjuk futtatni az adatbázis update-eket, ki akarunk kapcsolni egy modult, ez gyakorlatilag mind-mind egy-egy drush parancs. És a drushnak ugyanúgy van egy nagyon jó hiba jelentő funkcionalitás, tehát beköthető ehhez, ebbe a Jenkins-be, beköthető magába a build folyamatba, és abból már látjuk magából a kimenetből, tudjuk látni azt, hogy ha a drushnak valamilyen hibája van, valami baj van, valami parancsa, például nem sikerült az adatbázis update, akkor ez az egész automatikus build folyamaton keresztül visszajön a fejlesztőhöz, anélkül, hogy ezt manuálisan meg kellett volna tesztelni. Beszéltem egy kicsit arról, hogy a features nem ideális, mi van helyett. Tehát Drupal 7 alatt sajnos nincsen semmi jó. A legnagyobb probléma az, hogy a Drupal core szinten, max szinten nem nagyon támogatja a konfiguráció menedzsmentet. Ennek szerencsére van egy megoldása, ugyanis Drupal 8 alatt lesz egy ilyen konfigurációban, egy ilyen configuration management initiative. Ez azt jelenti, hogy file alapú konfiguráció menedzsment lesz, külön kis fájlokban lesz lementve az, hogy például az oldal milyen módban van, mi a site címe, stb. Különböző moduloknak a saját beállításai. És elég lesz ezt a fájlt megfogni a saját gépről, berakni egy verziókövetőbe, és a deploy processen keresztül kitolni az éles szerverre, és ezzel már megváltoztatunk egy beállítást a végső rendszeren. Ez sokkal hatékonyabb lesz, sokkal követhető, mint a jelenlegi features megoldás. De erre még egy kicsit várni kell, amíg kijön. De erre például valamire, akkor erre érdemes várni. A legnagyobb kihívások a folyamatos integrációban az annak a megoldása, hogy nagyon sok különböző folyamatot tudunk elképzelni. Nagyon, nagyon könnyű beleugrani az egészben, és azt mondani, hogy hát akkor Most akkor mivel is kezdjek? Ugye van az egész folyamat, hogy itt van a kód, ott van a build, akkor most naponta csináljuk, miket tesztelünk, mikor, mi az az időskála, amivel be lehet vonni az ügyfelet, mikor nem. És ezen belül különböző technikai kihívások vannak, például hogy a konfigurációt hogyan mentjük, hogyan migráljuk, tartalmat például hogyan visszük el a productionből, az éles környezetből, fejlesztőre. Erre most nem nagyon térnénk ki, mert ezek tényleg nehéz problémák. Igazából az egész előadásnak talán az lenne a lényege, hogy nem kell beleugrani kapásból a legmélyebb vizekbe, nem kell kapásból mindenféle tesztelés, minden egyes alkalomra készíteni valami forgatókönyvet. Át kell gondolni, hogy mi az a manuális dolog, amivel a legtöbbet szenvedsz most, és azt valamilyen szinten automatizálni. El lehet érni lépésről lépésre, hogy az egész fejlesztői, az egész telepítési folyamatot gyakorlatilag automatizálni lehessen, de ez azért egy elég mély víz, viszont megéri a külön kis folyamatokat szépen lassan automatizálni, hogyha nem használta a drust használni. Hogyha használsz drust, akkor magát a telepítési folyamatot egy shell scriptbe összegyűjteni, hogy milyen lépésekből áll, hogy ne lássa, hogy következő alkalommal ne vétsek hibát, amikor telepíteni kell. Ha már van egy shell script, akkor érdemes megnézni, hogy hogyan lehet ezt beültetni Jenkinsbe, hogyha minden egyes feladatot lebontanám, akkor arról jöjjön valami hibajelentés, és szépen lépésről lépésre kiépíteni ezt az egész összetett rendszert. Tehát az első lépés, hogyha ebben az emberek be akarnak menni, az az, hogy minden feladatot, ami automatizálható, az szépen lassan automatikussá kell tenni, illetve a megfelelő eszközök használata. Nagyon tudom ajánlani a drust, nagyon tudom ajánlani az összes tesztelő keretrendszert, és természetesen a verzió követő rendszereket. A végeredmény az az lesz, hogy maga ez a fájdalmas folyamat, amit a deploy jelent, hogy átadjuk az ügyfélnek, hogy karban tartani a honlapot, ez igazából egy gombnyomás lesz, és miután már felépített ezt a rendszert az ember, nem csak azt tudja megcsinálni, hogy az éles rendszert machinálja, hanem hogyha kell egy kis tesztelés, kell egy másik szerver, amire ki tudok mondani egy teszt honlapot valamilyen jól, fogom megnövelni akkor a csapatméretét, stb. Miután az igazából egy ilyen automatának csak a végeredményet átirányítását jelenti, ezért jelenti gyakorlatilag egy deploy scriptnek egy paraméterét kell átírni, és már is más szerver deployoltam. És ugyanaz a process létrejön, ugyanaz a folyamatok fognak lefutni. Úgyhogy egy csomó lehetőséget fog létrehozni ahhoz, hogy később növekedni tudjál te is, a csapatod is, és mindenközben kevesebb időt kelljen eltölteni olyan unalmas feladatokat, mint a bugfixek. Hát nagyjából ennyit szerettem volna beszélni a globális folyamatos integrációról. Köszönöm a figyelmet. És vannak-e kérdések? Igen.
Én még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy elegnagy projektet dolgozunk, és ezek a folyamatok nagyjából megvannak. Viszont ezen felül ugye nem tudtuk azt elkerülni, hogy ilyen humán interakció legyen benne. Ezért meg egy ilyen code review lépést beraktuk. Ez elég a scale-ben működik jelenleg, és szerencsénk van abban a szempontból, hogy viszonylag nagy talán végtelenül forrásaink vannak. Tehát minden egyes commit után mindig lefut az összes teszt egy ilyen adott projektben. Ez egy elég a scale-ben működik körülményes fejlesztési projekt jelenleg. Viszont a code review az azért nagyon fontos, vagy azért érezzük nagyon fontosnak, mert tök jó, hogy a unit tesztek lefutnak be ezek. A unit teszt minden nem van, tehát valamit hiányzik, és az nagyon fontos, hogy legyen egy csapat vagy egy team, aki ránéz. Ez nyilván bizonyos méret fölött lehet csinálni. És amit az első körben a gépek átengedtek és azt mondták, hogy jó, akkor arra még rá, mert az emberek is egy plusz egy, plusz mehet, és akkor itt tök szép sztorik szoktak lenni, tehát nagy élmény, amikor valakinek átmegy a percsapára, elég keményen szét szokták szedni a dolgokat, és az minőségi biztosítási oldalról viszont ilyen hatványozottan volt megfélítő.
Igen.
Tehát ezt, hogy szerintem már két főnél is jó, hogy egymásnak átnézünk a kódokat, akkor a Jenkins után egy ilyen kérdítés mutatott.
És igazából az automata építés, az pont is pont arra is jó, hogy mire elér a drága erőforrás, amit az emberek, addigra már legalább azzal nem kell foglalkozni, hogy ezeken az alapvető teszteken átmenjen a kód.
Így van, tehát hogy ezek elő van szűrve. Tehát ezeket teljesen, tehát együtt lehet értelem, mint igen. Három negyedétől